És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Múlt heti adásunkat folytatva beszélgetünk Páldi Attilával, aki szinte kamaszként került a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházhoz, csöppent bele álmai világába, és indult el egy úton, ami évekig a színház közelében tartotta őt. Az eheti folytatásban szót ejtünk a színházi életről, a színház szerepéről, Sepsiszentgyörgyről, de egyben Gyergyószentmiklósról is, a Reflex Fesztiválról, arról, hogy mit ad, vagy mit adhat egy színház egy közösségnek. Beszélgetünk ugyanakkor arról is, hogy hogyan változott a színház szerepe a 89-es változások előtti évekhez képest, de álmokról is, és nem utolsó sorban a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházról is. Ha elmulasztották volna, ne felejtsék a beszélgetés első részét is meghallgatni a Marosvásárhelyi Rádió honlapján, vagy YouTube csatornámon az Orsis World-on. Ezt úgyis megtalálják, ha a műsor címére keresnek rá, azaz, és te ki vagy. Most pedig következik a Pál Attilával készült beszélgetés második része. Tartsanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok!
És így kerültem színházba, és így kerültem Sepsiszentgyörgyre, ahol aztán kiderült, hogy többet éltem abban a városban, mint máshol.
Tehát igazából. Mert hogy hány év volt ez?
Kicsit szentgyörgyi is vagyok. 94-től gyakorlatilag 2012-ig voltam a Sepsiszentgyörgyön. Ezekben vannak átmeneti évek természetesen, tehát 94-től aztán mi ugye együtt kezdtünk dolgozni a televíziónál, a helyi televíziónál, azok átmeneti korszak volt. A 2 órás személyi vonaton nagyon sokat ültem, azt tudom. Tehát, hogy...
Szerethető város Sepsiszentgyörgy?
Imádom. Csak halkan mondom, hogy a vásárhelyi kollégák ne hallják, meg a szívem még mindig ott van egy kicsit Sepsiszentgyörgyön.
És ha meghallják. És a színház is szerethető?
Igen. Tehát, hogy én ott szocializálódtam, ott tanultam meg a szakmát, ott tanultam meg azt a gondolkodás formát, ami ma is hasznos számomra, és igen, megtanultam. Tehát, hogy Nemes Leventétől és Bocsárdi Lászlótól nagyon sok mindent megtanultam, hogy hogy kell gondolkodni. Ott születtek a gyerekeim, ott érettségiztek, ott kezdtem újra kosárlabdázni, ott lettem megint jegyzett kosárlabdázó, meg ezek mind szentgyörgyi sztorik, úgyhogy én gyergyói vagyok, és Sepsiszentgyörgyi.
Ezt most már sokszor elmondtad, ezt meg fogják hallani a vásárhelyiek.
Nem.
Mi volt a leg, vagy mit tartasz így utólag a legnagyobb eredményednek, vagy a legszebb munkádnak, vagy a legjobb munkádnak, vagy a legjobb a munka területén Sepsiszentgyörgyön?
Reflex Fesztivált. Tehát a Reflex Fesztiválok...
Annak a megálmodásában is részt vettél tulajdonképpen?
Így van. Egy adott pillanatban még az is felmerült, hogy Bocsári László és én levédjük a Reflex márkát saját magunknak, mert a kettőnk kiinduló pontja volt az, de mindig szoktam ezt a sztorit mesélni, hogy a gondolkodásmódomat hogy lehetett tanulni. Tehát amikor Laci azt mondta, hogy csináljunk egy fesztivált, mert 60 éves a Tamási Áron Színház, akkor én Én a magyar nyelvterületeken képzeltem el, meghívunk egy pár baráti színházat, egymásnak örvendünk, megnézzük az előadást, megiszunk X mennyiségű sört, és elbúcsúzunk, és folytatjuk tovább az életünket. És Laci akkor azt mondta, hogy Pasas, ha álmodunk, akkor álmodjunk. Tehát, hogy ne, hogy ameddig lehet álmodni, és ez nekem annyira megmaradt, hogy ez a mai napig is egy nagyon fontos dolog, ameddig lehet álmodni, addig álmodjunk, utána van időnk visszajönni a földre. És akkor megálmodta Bocsár Jaci azt ami meg is történt 2009 márciusában, a Deutsche Theater, a Starry Theater Krakkóból, és ilyen óriási színházak és óriási előadások Sepsiszentgyörgyi színpadon, tehát az ő álmodozása nélkül és az ő tanítása nélkül, amit nekem nyomott, ez a fesztivál nem született volna meg. És számomra ez a legnagyobb, úgymond kézzelfogható megvalósítás, egyik legnagyobb büszkeségem, habár ott szinte mindenre büszke vagyok, ami Sepsiszentgyörgyi színháznál történt.
Most két dolog jutott eszembe, remélem, hogy az első kérdés felteszem, nem fogom elfelejteni a másodikat. Az első kérdés az, hogy álmodni, igen, szerintem is nagyon fontos, hogy kell, de honnan hozzá a háttér, honnan hozzá az anyagi biztonság, és hogy lehet ezt úgy megteremteni, hogy az ember közben ne adósodjon el, vagy ne váljon valakinek a, hát úgymond az adósává, vagy tulajdonává, vagy ki is mondhatjuk, akár önkormányzat.
Igen, értem. Én úgy érzem, hogy ha elégségesen provokálod a környezetedet, és értsük jól a provokációt, ha elégségesen és egészségesen provokálod a környezetedet, akkor megtalálod azt a minimális biztonsági dolgot, amire aztán rá lehet építeni. Amikor a Reflex Fesztivált megálmodtuk, akkor egyetlen anyagi forrás, ami létezett, az a Magyarországi Kultúrminisztériumnak a pályázatai, ami nem volt a óriási összegek. Utólag kiderült, hogy kb. 100-szor annyi kell a fesztiválhoz, mint amit akkor el lehetett érni. Ezért én azt javasoltam akkor Lacinak, hogy kérjük fel a két önkormányzatot, Kovászna megye és a város önkormányzatát, már elégségesen szittak minket, hogy milyenek vagyunk, de mindig az volt, hogy büszkék vagyunk a színházra, a hírnevünket viszik hozzák, de, és a de után jött a lényeg, amit a helyi politikusok gondoltak rólunk. Na, de én az elsőre tettem a hangsúlyt, és a deket meg számon kérve azt mondtam, hogy ezek a dek akkor el tudnak maradni, hogyha. És akkor találtuk ki azt, hogy hármas rendezés. Mai napig a Reflex, a Kovászna megyei tanács, a Sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal és a Tamás János Színház közös projektje. Uh-huh. Ők nem támogatók, nem. És kialakult egy szinte normatív együttműködés ezáltal. És erre fogékony volt a városvezetés. Sepsiszentgyörgy azért kell tudni, hogy Ceausescu eltárs a 70-es években a magyar értelmiségit oda száműzte, ezért Sepsiszentgyörgy óriási nagyot nyert. Tehát, hogy a polgármester, aki Isten nyugtassa, Albert Álmos, aki haragudott egy kicsit a színházunkra, de a baráti köre olyan volt, hogy este azt mondták neki, hogy de Álmos, ezek jók. Tehát, hogy a város így élt. És nagyon jó volt Álmos, annak ellenére haragudott a színházra, nagyon jókat lehetett vele vitatkozni, beszélgetni a színházról. Mm-hmm. Tehát nem az volt, hogy nem szeretem, 20 éve be sem mentem, mert rossz. Tehát nem. Jött és lehetett vitázni, és elmondta, hogy nem szereti. De a barátai mondták, hogy jó, tehát így Szentgyörgyen ez így jól alakult. És a Reflex, az Álmos utolsó éveiben indult el a gondolata, 2007-ben, és 2009-ben született meg, ami már az Antal Árpi első mandátuma első évei voltak. Árpi nekem nagyon-nagyon jó barátom volt akkor is, Hát most már úgy azért a szakmai és hivatalos okokból nagyon-nagyon ritkán és rég találkoztunk, de akkor nagyon jó barátom volt, és emlékszem, amikor fogtam és vittem a színházba. Gyere, 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 menjünk színházba, és Árpi nagy színházrajongó lett akkor. És akkor polgármester lett, akkor nyílt kapukat döngettük, tehát hogy nem volt ára semminek. Szent Györgyön nem volt ára ennek a dolognak. Remélem, és gondolom most sincs ára annak, hogy ez a három intézmény a Reflex Fesztivált megszervezi. Nagyjából így, és hogyha megvan ez az alap, ez az anyagi alap és infrastruktúrális alap, innen már könnyű ráépíteni. Tehát, hogy mindig egy ilyen eseménynél azt keresem, hogy egy minimális fix talaj legyen alattam, ami két lábon meg lehet állni, és akkor onnan könnyű ráépíteni, és további támogatásokat, további partnerséget bevonni. Hogy védd meg magad, és neked a kérdésednek egyik hangsúlyos része ez volt, hogy védd meg magad annak, hogy a bőrödöt ne add el, hát ne add el a bőrödöt. Beszélj mindig arról, ami történik, amiért csinálod. És akkor nincs probléma. Elsősorban ne érezd úgy, hogy te most eladtál valamit. Nem tudom, hogy el kell adni. Nem tudom. Én minden dologban csak színházi szempontból nyilatkozom meg. És akkor innen úgy érzem, hogy én tiszta vagyok. És az is vagyok szerintem. Tehát ne azért adjanak támogatást, hogy majd a kampányba vagy bizonyos helyzetbe tudjam visszaadni. Azért adjanak támogatást, és azért legyenek partnerek, hogy az a dolog, az minél erősebb legyen. És ezt meg kell győzni ezeket az embereket, és ha eléggé őrült és hülye vagy, akkor sikerül meggyőzni.
Mindjárt eljutunk Vásárhelyre is, úgyhogy majd arról is megkérdezem, hogy eléggé őrült vagy-e hozzá, de hogy még a második kérdés nem felejtettem el, hogy ezeknek az éveknek is, ezeknek a rendezvényeknek a hatása valamilyen szinten szerinted érződik a mai Sepsiszentgyörgyön?
Igen. Igen. Három nap alatt már érződik egy ilyen. Képzeld el, hogy amikor Bocsárdi Laci azt mondja, hogy Thalheimer oreszteája fog jönni, hogy milyen nagy szó, hogy Thalheimer oreszteája a Sepsiszentgyörgyi színpadon. Az őt hallgató 10 ember, beleírta jól magamat is, fogalmunk sem volt ki a Thalheimer, de úgy csináltunk, mintha azt mondtuk, hogy wow! És ez 3 nap alatt kiterjedt az egész városra. Tehát senki nem tudta, hogy ki a Thalheimer, de a wow velünk az élen megtörtént. És így egy nap alatt már tudtuk azt, hogy Thalheimer miket csinált, mit dolgozott, hol volt, mikor született, miért kell felnézni rá. És mikor kezdődött az Oreszti, akkor mindenki nagyon büszke volt, hogy beleírt a nézőket is, hogy itt van Sepsiszentgyörgyön ez a dolog. Szentgyörgyön könnyű, érték, dolgokkal, legyen az mai dolog, legyen az gyökereket kereső dolog, bármilyen, de értékes dolgokkal Szentgyörgyön könnyű foglalkozni, mert a közeg olyan nyitott, hogy ha hiszel valamiben, nem fogod elrontani. És nagyon befogadó, tehát hogy hamar ráharapnak a dolgokra, és ezért nagyon jó hatásokat látsz. Tehát az, hogy most ne a kultúra, a sportnapok. Tehát a Szentgyörgy napok egy kicsit zárójelbe tett része volt a sport dolog. Ami egyszer csak kinőtte magát most már egy nagyon komoly nemzetközi tevékenységnek, és a sportnapok, a Sepsiszentgyörgyi sportnapok. És mind ilyen, hát igazából azért, mert az emberek olyanok, tehát nem azért, mert Sepsiszentgyörgy, mint egy város, teszem azt, hogy mondják Klárék, hogy rá van kasírozva a földre, s attól ő úgy jó. Nem, hanem, hogy az emberek ilyenek, és nagyon-nagyon szeretnek előbbre lépni. Szoktak politikai alapokat adni azoknak, hogy van most Sepsiszentgyörgynek egy kosárlabda csapata. női kosárlabda csapata Európa szintű. A focia ahol tart jelen pillanatban. Ezek egyszerű megoldani azzal, jó, jó, hát aztán a politika, de azok az emberek be kellett vonják a politikába származó forrásokat, de ez egyszer is egy alapot kellett. Tehát teljesen politika nélkül csinálta meg Diószegi ezt a csapatot, teljesen politika nélkül indította el, ötöd osztályból. Ha azt nem csinálja, nem teszi meg, akkor mi van? A kosárlabda. Báncsak Ati néni és Rusz Stefi álmodott egy nagyot, egy kedd délután, és szerda reggel felhívták Vasildit, és azt mondta, hogy nem-e. És Vasildi azt mondta, de. És megszületett a mai Sepsiszentgyörgyi kosárlabda, női kosárlabda csapat. Tehát, hogy ez szerencsére az emberek ilyenek. És így könnyű csinálni valamit, élvezetes csinálni valamit ott, és eredményesnek is érzed, mert receptívek vannak.
És akkor Vásárhely. Hány éve vagy Vásárhelyen?
2011-től vagyok Vásárhelyen.
Az már jó sok az is.
Igen, 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 igen. Tehát többet voltam Vásárhelyi Színháznál, mint a Sepsiszentgyörgyi Színháznál, menedzsment tevékenységben, és mégis úgy élem meg, hogy Szentgyörgyön egy életet dolgoztam, itt pedig most jöttem.
Vajon miért?
Szerintem a korom, tehát, hogy minél több idő telik el a születésed időpontját, annál gyorsabbnak tűnik minden. Tehát ilyen egyszerű szerintem. Tehát, hogy 10 év az, hogy... De mondjuk, hogy ha visszagondolok, hogy 10 év alatt, most már 12 éltem, mennyi minden dolog történt, és mennyi minden jó dolog történt, akkor egyszer csak kiderül, nem is olyan rövid. Nem is volt ez olyan rövid. Csak annyi, hogy itt vagyunk, de hát azért nem volt azért ilyen rövid. Vásárhelyi Színház, amikor erről kezdtünk beszélgetni bizonyos körbe, hogy Vásárhelyi Színházhoz jönni, akkor én az kolozsvári operához készültem éppen. Pontosabban ott dolgok a Kolozsvári Színház és a Kolozsvári Operának a fesztiváljai szervezésével foglalkoztam. Kolozsvári Operánál akkor az aligazgatói funkciót ajánlotta fel akkor az igazgató, de még külsősként dolgoztam, és akkor úgy nézett ki, hogy a következő évadat az Operánál aligazgatóként kezdem, amikor egyszer csak megjelent ez a Vásárhelyi dolog. Könnyű volt igazából valamit, mert biztos megbocsájtanak az elődeim, de én akkor azt mondtam, hogy jót csinálni nagyon könnyű Vásárhelyi Színháznál, mert borzalmasan poros volt. Ezt megint csak úgy zárójelben mondom, hogy ne hallja meg mindenki. Borzalmasan poros volt.
Szerencsédre jó, nagy, erős pasi vagy, úgyhogy nyugodtan mondhatsz ilyeneket.
Igen, meg ütni is lehet engem, nem gond. Erős pasi vagyok, de most már nagyon-nagyon csendes, úgyhogy lehet nyakon vágni engem, minden probléma nélkül. Volt egy-két izgalmas előadás a Vásárhelyi Színháznak. Ne felejtsük el a Boldogtalanokat, ne felejtsük el a Lengyelül beszélő szegény román, két szegény román című előadást. Ne felejtsük el a Negyedik nővért. Tehát voltak kiemelkedő és izgalmas előadások. Csak valamiért azok mellőzve voltak, és a színház programja akkor folyamatosan a Gruppenherz és a Haota jelenséghez alkalmazkodott. Ezt csak úgy azért mondom, nem vádként, mert az is egy döntés kérdése volt. Csak én arra gondoltam akkor, hogy nem nehéz jót csinálni ebből az állapotból. Uh-huh. Azt megtartani lesz piszok nehéz. Tehát az, hogy akkor két tolvonással megoldani ezt a helyzetet, ez nem, tényleg nem. Nem tudom, mennyire látszik itt a háttér, itt vagyok a színház előcsarnokában, mennyire látod, de a hátunk mögött textil borítások vannak a falon, ami 2011-ben teljesen fekete volt. Tehát nem látszott, hogy mi van alatta. Teljesen fekete. A 73-tól a dohány, füst és társai, ami ide az előcsarnokba beállt, az eltüntette ezeket a textilókat. Nem volt nehéz lemosni. Na most megtartani, átgondolni, maivá tenni, na az a nehéz.
Ez egy teljesen jó jelkép, nem?
Igen, tehát hogy így volt ez is nekem, hogy nem nehéz jót csinálni.
De mennyi beleszólása van, vagy mennyi, nem szeretném ezt a szót használni, hatalma, de most hirtelen nem jut eszembe jobb szó ennél. Milyen hatásköre van egy gazdasági szakembernek azon a területen, hogy mondjuk mit vesznek fel a műsorba, vagy mit játszanak a következő évadban, vagy kikkel játszanak, vagy milyen irányt vesz a színház. Tehát, hogy mennyire tud ezekbe beleszólni?
Nosi, a köznyelvben használt színház funkciók miatt gondolják azt, hogy én gazdasági szakember vagyok. Én nem vagyok gazdasági szakember. Én a kultúrmenedzsmentet minden irányából meg kellett ismerjem, és a tanulmányaimat is így kerestem meg utólag, megjegyzem, hogy én mindenki azt mondta, hogy gazdasági igazgató vagyok, de nem voltam gazdasági igazgató, egyszerűen egy aligazgató, aki minden tevékenységgel kellett foglalkozzon. Tudod? És bennem meg volt elég a színház szeretet és az őrület, hogy minden szempontból megismerjem én ezt a folyamatot és ezt a tevékenységet. Úgyhogy rövid időn belül a Szentgyörgyi Menedzsment csapatnak olyan részese lettem, aminek egyik, tehát hogy volt egy véleményem, lehet, hogy azt is mondhatjuk, hogy volt egy szavazatom, de nem voltak ilyen szavazások. A hiúságom az meg sokat segít, mert amikor Nemes Levente megkérdezett valamit tőlem, hogy látom, hát én attól nagyon boldog lettem. Csak attól, hogy megkérdezte, hogy látom. Tudod, és így a kíváncsiságom folyamatosan abból vitt, hogy teljes egészében a részleteibe benne legyek. Én nem döntök, mai napig sem, most sem döntök arról, hogy ki mit, hogyan fog dolgozni, rendezni, milyen előadások lesznek. Én, ha kicsit vulgárisan fogalmazok, akkor csak okoskodom. És döntsenek azok, akik értenek hozzá. Annyit voltam színházban, hogy már azt hiszem, hogy értek hozzá, tudod?
Hát
volt még egy ilyen sztori az életemben, hogy annyit ültem vendégőbe és kocsmába, hogy azt hittem, hogy értek hozzá, és akkor megnyitottuk a Sepsiszentgyörgyön a Bastion pizzázót, és két boldogságom volt aznap, mikor megnyitottuk, és aznap, mikor eladtam. Úgyhogy annyit csinálsz valamit, hogy azt hiszed, értesz hozzá, az azért veszélyes. Na hát én így vagyok most.
Mennyivel másabb a szerepe Vásárhelyen a színháznak, mint mondjuk Szentgyörgyön, vagy mint mondjuk Gyergyóban? Vagy mennyivel másabb az útja, amit bejár egy színház?
Hát ne felejtsük el, Vásárhelyen, ha csak az intézményes színházat nézzük, és két év előnye van Sepsiszentgyörgyhöz, tehát 46, illetve 48, de ami a legfontosabb, hogy a 200 valány éve van színházi tevékenység. Tehát itt a hagyománya más. Emlékezzünk vissza a vásárhelyi előadásokra a szocializmusban, amikor nem csak szórakoztató tevékenysége volt, hanem egy irodalmi és történelmi ismeret pótló tevékenysége is. Tehát a történelmi drámák, a magyar történelmi drámák, a magyar, tehát hogy az nagyon-nagyon-nagyon hasznos volt. Az más dolog, hogy mikor megváltozott egy csöppet a világ, az akkori menedzsment nem vette észre, hogy most nem a színháznak a másodlagos funkciója fontos, hanem az elsődleges vált fontossá, azaz műalkotás szülessen meg. A másodlagos funkciója, ami fontos volt nagyon sokáig, az a hiánypótlás, amire szüksége volt a közösségnek. Tehát így a színház úgy gondolom, hogy ma megint egy nagyon erős közösségi tevékenység kell legyen, de nem kiszolgáló, hanem használhatok ilyen szavakat, hogy noszogató, provokáló, akármi, de értsük jól, tehát egy olyan tevékenység, amelyek a közösséget azt mondja, hogy gyertek, kicsit próbáljuk meg így, nézzük meg így, ebből az irányból, hogy jobb nekünk, stb. Tehát a színházak ez a közösségi tevékenysége, ami fontos, és ha ezt nézzük, jelentős különbség nincsen Gyergyó, Sepsiszentgyörgy, vagy Marosvásárhely, vagy netán kolozsvári színházak funkciójában a saját közössége keretén belül, de ami nagyon meghatározó, hogy már milyen utakat jártak végig. Tehát, hogy itt 200 éve van a színház, Sepsiszentgyörgyön, nem 48-tól, de 30-valahánytól számolhatjuk, tehát lassan 100 éve van a színház, Gyergyószentmiklóson, azt hiszem, a 80-as években volt a Danali Szín József által vezetett színházi tevékenység, mintha az volt az első ilyen tevékenység, és utána jött a figura, tehát hogy nincs olyan nagy múltja. Gyergyóban, mintha a közeg nagyon jó arra, hogy olyan dolog szülessen meg, mint a figura. És érdekes módon nézd meg, hogy minél furcsább, zártabb közösség, annál meredekebb kulturális tevékenységek és művészi tevékenységek és születnek meg. Annál több. Tehát le az összes kalapba, a gyergyói képzőművész fiatalok előtt.
A zenészek, színészek.
Igen. Tehát, hogy tudod, milyen érdekes, hogy még egyszer ez a dolog Kisinyóba jutott eszembe, ahol tényleg nem egy nagy haladó szellemű közösségről van szó, de olyan meredek színházi akciói vannak, hogy le az összes kalappal, és jól megvannak. Tudod, és Gyergyóban is ezt érzem, hogy csak kimondottan büszkék lehetünk azokra a fiatalokra, akik ma Liverpoolt csináltak zeneileg Gyergyóból, arról a színházra, amelyik Edinburgh-ot csinált színházilag Gyergyóból, arról a Jégkorong csapatról, ami most Tamperet csinált Gyergyóból, ezekre senki ne szidja. Tehát senki ne szidja nekem ezeket a tevékenységeket. Erre büszkék legyünk, pont.
Azért én úgy érzem, hogy egy kicsit gyergyói is vagy, nem csak Szentgyörgyi. Na.
Hát én nem is mondtam, nem. Azt mondtam, gyergyói és Sepsiszentgyörgyi.
Apropó színház. A Covid alatt elég sok emberrel beszélgettem színházról, meg hogy hogyan tovább, stb. És nagyon sokan mondták azt, hogy talán újra kell egy csomó mindent gondolni, és hogy talán nem a kőszínházakban van a jövő, hanem akár kisebb, improvizatívabb emberek közé kimenő színházakban. Te ezt hogy látod?
A Sirályban már Csehov is ugyanezzel foglalkozott, úgyhogy nem egy újdonság, hogy azt mondjuk, hogy az új formákat keressük. Itt nagyon sok a kosztja, mint a Sirályban, aki folyamatosan az új formát keresi. A kérdés az, hogy valóban azok a fajta kosztják leszünk-e, akik az új forma keresés csak az új forma miatt van, vagy azért, hogy én találjak valami, vagy ami megszületik belőlünk. Melyik a különbség? És ha azt nézzük, hogy azok a dolgok mélyebbek, ami belőlünk születnek meg, akkor már teljesen mindegy, hogy kőszínházi formában születnek meg azok az új formák, vagy az utcán, vagy alternatív helyszíneken. Az alternatív helyszín az sokat segít az új formák számára, mert egy kicsit provokál, hogy másképp közelítsd meg. De egy kőszínházban is találkozunk új formákkal, és jelzem, tehát hogy Shakespeare is új forma volt. Amikor klasszikusokról beszélünk, akkor azt mondják, hogy én a klasszikus formában szeretek valamit, a klasszikus forma jellemzően az, hogy ahogy mi gyerekkorunkban láttuk először. Kb. Ennyi. Mert ha úgy kezdenénk játszani, mint Shakespeare korában, ha megnézném azokat, akik nagyon értenek ezekhez, keressük meg a régi formákat. Na megnézném azt, hogy egyszer érdemes is lenne megcsinálni egy előadást. Úgy, ahogy Shakespeare idejében. És azokat az embereket, akik ilyen nagyon okosakat tudnak mondani, de betenni. Tehát szerintem az embereknek klasszikus forma az, hogy gyerekkoromban hogyan találkoztam. Az új forma meg olyan, ami meg kimozdít minket a komfortzónánkból. És van, aki szeret kimozdulni a komfortzónájából, és van, aki nem szeret kimozdulni a komfortzónájából.
Jó, érünk lassan a végéhez, mert már a második adás idő is lejárt gyakorlatilag, hogy mi az, amire így színházi területen vágysz nagyon? Vagy mi az, amit úgy, én hiszem azt, hogy vannak céljaid ezen a területen is, tehát hogy mi az, amit úgy még tervezel, vagy belőttél, vagy nagyon szeretnéd, hogyha megvalósulna. Most nem tudom, akár egy díj, akár egy fesztiválon való részvétel, akár egy, nem tudom, miben méred, ezt sem tudom.
Szeretném, ha Moszkvától Párizsig a térképre felkerülne a Tompa Miklós Társulat. Most Moszkvát nem illik mondani, de ez már egy régi gondolatom. Régi gondolatom az, hogy kb. Itt lövöm be én a színház világnak az igazán lényegét. Az, hogy az azomórestő koromkáig szeretnek, ez nagyon sokat segít, de nem elégséges. Tehát ez a szeretet nélkül, ami történik most a Tompa Miklós Társulattal, nem lehet eljutni ahhoz a nemzetközi szinthez, amiről álmodunk. De ez a szerencsére ez a szeretet megvan, ez a helyi szeretet. És valahol ez a vágyam, hogy hát hogy ne, nemzetközi körforgásban Tompa Miklós Társulat bekerüljön. És ennek megvannak azért a technikái is, tehát én nem itt csak mondom a nagy elméleti okosságokat, de ezért részt kell venni fesztiválokon, fesztivált kell szervezni, vendégelőadások kell megjelenjenek, vendégségbe kell hívjanak, tehát hogy meg kell ismerni. Ez olyan, hogy sokat kell mozogjál ahhoz, hogy minél többet láss, hogy minél több jobban nyitott legyél, hogy más irányból megismerd dolgokat, de ugyanez a színházzal is, csak ehhez kell még egy teherautó is, és egy busz is, és egy szálloda is, és a többi, ahhoz, hogy minél többet mozogjunk, és minél többen jöjjenek hozzánk.
Ebben akár akadály is lehet, muszáj ezt még beszúrjam, ezt a kérdést, hogy kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki, vagy nem?
Ez ma azt, már szokták mondani, azt szokták mondani, hogy a jó színházak nincs nyelve, én azért ezt nem hiszem. Azért én ezt nem hiszem, de egyre jobban már a tökélyre vittük a feliratozás technikáját a dolgoknak, és mi folyamatosan feliratozással játszunk. Kiszállásaink esetén angol nyelvvel, itthon román nyelvű felirattal, a román tagozat kiszállás esetén angol nyelven, itthon magyar felirattal játszik. Tehát, hogy ezzel nagyon meg tudjuk segíteni a nyelvet. Itt a színházi nyelv a legnagyobb lényeg. Tehát, hogy milyen színházi, és nagyon nehéz megtalálni azt a testvért, akivel együtt gondolkodsz. Tehát amikor Szibériában jártam, pontosan egy ilyen kapcsolat felvétel, egy kapcsolat kialakítás céljából, addig, amíg megláttuk az előadásukat, addig meg voltunk győződve, totálisan egyformán gondolkodunk. És nagyon talált a szó azokkal a színház csinálókkal, akik ott Tobolcban színházat csinálnak. De amikor megláttuk az előadásokat, tovább nem kellett beszélgessünk, pontosan tudtuk, hogy nem beszélünk egyforma színházi nyelvet. Tehát, hogy itt ez a kulcs, ez a nehezebb megtalálni azt, aki úgy érzed, hogy egyformán gondolkodsz a színházban.
Ez egy nagyon érdekes gondolat, mert tényleg azt gondolná az ember, hogyha magánemberként vagy emberként hasonlóan gondolkodsz, akkor a színházi nyelved is hasonló. Ez érdekes.
Így is gondoljuk, és a kiinduló pont amúgy ez, hogyha magánemberként talál a szó, akkor van esély, hogy találjon szakmailag is. Ha nem talál a szó magánemberként az első találkozásnál, akkor már nem jutsz el oda, hogy szakmailag is beszélges valószínűleg. Na, de hát ez volt egyik példája, hogy annak a dolognak, hogy nehéz megtalálni az együtt gondolkodókat.
Utolsó kérdésem, szakmán kívül említetted a kosárlabdát, említetted a Földrajz Egyetemet. Vannak álmaid, céljaid? Nem szeretem ezt, hogy bakancslista, de van olyan, amit szeretnél nagyon megvalósítani?
Én már igazából csak ismételni szeretnék, azt hiszem. Tehát, hogy jelentősen új dolgok nem. Ez például az utazásaim, kétszer voltam Jáván, de a legjobban Jávára vágyok, tehát visszamenni. Bartis Attila barátom most is ott van, és úgy vágyok oda, hogy ott ketten, ott menjünk rizsföldeken vitatkozzunk, hülyeségeken. Gyerekkoromban jégkorongoztam, most megint nekiálltam jégkorongozni, tehát egy újra megélem ezt az élményt. A nyáron történt velem egy nagyon izgalmas dolog, egy filmbe kértek fel, a Tündérkert sorozatban, majd szeptemberre lesz bemutatva, egy nagyon fontos szerepet kaptam, és gyakorlatilag nem a tehetségem miatt, hanem a kinézetem miatt szerintem, mert a rendező meglátta azt a 2 méteres kopaszra lenyírt coffos, szakállas fickót, akkor azt mondta, hogy na ez a hajdúvezér. Tehát én nagyjából ennyi. És egész nyáron forgattam egy filmben, nyáron, egészen decemberig, nem csak nyáron, júliustól decemberig. Akkora élmény volt nekem, akkora, nagyon szeretnék, tehát ez tudom nem így működik, de nagyon szeretnék még játszani filmben, nagyon szeretnék találkozni még a kamerákkal. Hát nekem mindegy kisgyerek, minden új volt, minden egy nagy reveláció volt. Amikor a szeretetet kaptam pontosan, akkor át tudtam adni a forgatás közben. Ezt az élményt is szeretném megismételni, és rengeteg ilyen dolog van, amit még egyszer szeretnék megélni. Az újdonság az már annyira nem provokál, hogy újjal találkoznak. De nem félek attól sem, tehát hogy nem, hogy nem kívánom. Hát az is jó, jöjjön, csak nem tudok meghatározni semmi új dolgot.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ez volt az És te ki vagy című műsor eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra!